azért gondoltam, hogy gyorsan csapjunk bele ebbe a mai menetbe. Közben itt egy sapka a gazdájához visszakerül, hogyha ez beszűrődött volna, nem kell meglepődni, jönnek-mennek az emberek, hát ez egy eleven adás, ebből is látszik, vagy hallatszik, hogy élő műsorról van szó. Tehát folytatnánk azt a sorozatot, amit elkezdtünk a Richard Rohr nyomdokain haladva a beavatás öt titkával. Ugye, ami, hogyha így felidézem az előző hármat, azt az előző adásban úgy fogalmaztam, hogy hát eléggé sztereotíp dolgok ezek, hogy olyan kis egyszerű dolgok, mit kell ezen ennyit? Ugye volt ez már, hogy az élet nehéz, hogy meg fogsz halni, illetve, hogy nem vagy annyira fontos. Ugye ezek olyan mondások, amiket egy fiatal férfinek, hát férfivel közölni kell. És ma kicsit hasonló ehhez a negyedik, már ami a sztereotípiát illeti, hogy hát nem te irányítasz. Erről szól a mai titok, de ma még szeretnék, aztán, úgyhogy viszonylag keveset fogunk tudni erről beszélni, de ma még szeretnék, mivel hogy adventba érkeztünk, nem szeretnék emellett elmenni, csak egy-két mondat erejéig azért, hogy érintsük ezt is, mert ez is egy nagyon fontos kérdés, azt hiszem. Illetve, hogy hát valójában ebbe az évben mindösszesen a mai esténkkel együtt még van még egy, te vagy azon kívül van még egy, tehát két adás van, ez a mostani, illetve még két hét múlva 17-én, és hát akkor majd egy olyan évzáró, visszatekintős, vagy valami, akár az következő évre elő kis reklám, propaganda magunk malmára, igen, hajtva a vizet. Tehát, hogy ez még ami várható. Hát úgy csapjunk is bele, hogy azt mondja, hogy nem te irányítasz. Ez nektek ez így milyen? Nem meredek? Tehát, hogy mint hogyha olyan pont ellenkezőjét közvetítené, mint egyébként, amiben most így mozgunk.
Nekem az a megérzésem, hogy főleg fiatal embereknél talán fontos lehet ezt elmondani. Mert ugye ez mind az öt titok gyakorlatilag arról szól, hogy a fiatal embereknek, aki beavatott lesz, ő nekik mondjuk el, hogy mik is azok a titkok, amikkel valóban egyértelműek, pofon egyszerű dolgok, sablonosak. De mégis jobb, ha tudunk róla. Szembe kell nézned azzal a helyzettel, hogy például meg fogsz halni. Vagy hogy nem te irányítasz. A nem te irányítasznál én azt érzem, hogy a fiatal ember általában hévvel teli, elhatározásokkal teli, a világot meg akarja váltani, övé az egész világ, ide neki az oroszlánt is, tehát talán egy ilyen mentalitás van benne. Ugyanakkor, aki tapasztaltabb, idősebb, az tudja, hogy hátrább, csak lassan, mert jönnek a pofonok, nem érdemes mindegyikbe beleszaladni.
Na, és itt ugye ti fiatalabbak vagytok, és én csak azon kezdtem ez tűnődni, hogy de hát a gyerekeket, meg a fiatalokat pont arra készítjük föl, nem? Tehát pont az ellenkezőjére, hogy hát döntésképes legyél, hogy tudjál, tehát felkészítjük ismeret tudásanyaggal azért, hogy majd tudjon jó döntéseket hozni, illetve tudjon jó munkába állni és jól dolgozni, ahol nyilván döntéseket várnak, nyilván azt várják tőlük, hogy
igen,
tehát, hogy, mint hogyha pont arra felé készítenénk föl az élet felé a fiatalokat, hogy ugye, hát ők majd bizonyos értelemben irányító szerepbe kerülnek, akár a családot alapít, akár mondom a munkahelyre kerül, vagy az élet nagy területein. Erre följön egy beavatási szituáció, amikor azt mondjuk, hogy de hát nem te irányítasz. Akkor ez nem olyan, mint hogyha ellenmondás lenne a két dolog között?
Nem tudom. Én ahogy így gondolkodtam erről az öt titokról, úgy mindig ez jön, hogy igazából mind az öt titoknak tulajdonképpen az a célja, hogy valahogy megtalálja az ember a saját helyét, vagy a férfi a saját helyét ebben a világban, ebben az univerzumban. És hát nekem ez is ezt üzeni, hogy nem te irányítasz, hanem te is csak a része vagy valami nagyobb egésznek, de ez már kicsit előrevetíti a következő adásnak is a témáját. És egyébként pszichológiai kutatások is voltak erről, hogy sokszor az a jó vezető, aki maga is vezethető, így egyszerűen fogalmazva. Tehát, hogy azt tud jól vezetni, aki maga is zabolázható. Tehát nem szétcsúszik, kicsapongó, megbízhatatlan, nem fogad el tanácsot, ilyesmi, hanem valahol szerintem ez a kettő össze is függ ilyen értelemben egyik oldalról. Másik oldalról meg szerintem ugye Richard Rohr, aki ezt a Férfi útja könyveket írta, ő neki azért van egy ilyen nagyon erős spirituális megközelítése is, és valahol nekem ez azt is üzeni, amit Gábor egy kicsit te már kezdtél is az előbb boncolgatni, hogy talán úgy is le lehet ezt fordítani, mert ez ilyen divatos fogalom, hogy nem az egód irányít. Ugye? Tehát, hogy mint ahogy szoktuk is mondani sokszor íjászatkor, férfi sátor alkalmakkor, hogy akkor lősz jól, hogyha úgymond hagyod, hogy az íj kilövése megtörténj, vagy a nyílvessző kilövése megtörténjen. Tehát, hogy egy kicsit ez azt is jelenti számomra ez a mondat, hogy nem mindent egóból, tudatból csinál az ember, hanem már egy kicsit úgy megérzi, hogy mi a dolgok rendje, mik az élet történéseinek a módja, a helye. Nem tudom, hogy mennyire sikerült ezt jól kifejeznem.
Ráadásul, hogy hát nem egyedül élünk, tehát, hogy valóban arra kell talán magunkat is, meg a fiataljainkat is felkészíteni, hogy készen legyünk minden próbatételre, próbáljunk meg egy irányt szabni az életünknek, de hát nem vagyunk egyedül. Rengeteg minden van a világban, ami hat ránk, ami az életünkre hat. A másik ember, egy közeli emberrel történik valami, a rendszerek jönnek, mennek, behívnak katonának, vagy éppen háborúban rosszabb esetben. Tehát ezeket nem mi irányítjuk. Nekünk annyi a dolgunk talán, hogy személyünkben, magunkban, férfiként készen legyünk minden eshetőségre, és el kell tudni fogadni dolgokat. Ha tetszik, ha nem. Mert tudomásul kell venni, hogy valamilyen dolgokat nem mi irányítunk, hanem történnek.
Hát arról egyébként nem is beszélve, hogy ma, ha megkérdezi az ember a mai ifjú generációt, most beszéljünk 10 évesekről, 20 évesekről, 30-nehány évesekről, mindenki szerintem kivétel nélkül egy idő után ezt fogja mondani, egy kicsit ilyen panaszként is, de talán olyan, nem tudom, lét problémaként, hogy nem lehet tervezni. Egy kicsit nekem ez is ezt jelenti. Lehet, hogy ez így volt már 100 meg 1000 évvel ezelőtt is, hogy nem te irányítasz, de ma szerintem még különös hangsúlyt kap azáltal is, hogy sokszor még régen volt ugye, kinek milyen konnotációt ad ez az 5 éves terv. Hát ma nem, hogy 5 évre nem lehet tervezni, de sokszor még egy-egy évre is nehéz. Annyira megváltoznak a körülmények, és valahol szerintem ez a bizonytalanság is olyan lehet, hogy ki hogy tud ezzel megküzdeni, ennek a bizonytalanságával, nem? Mert aki nagyon ilyen kényszeres behajtottságú, nagyon mindent ő akar irányítani, szokták ezt ilyen menedzserbetegségnek is hívni, ugye? Amikor valaki a repülőgépen is rosszul érzi magát, mert nem ő tőle függ, hogy az a repülőgép lezuhane vagy nem. Ez a kontroll probléma, és hogy a mai világban meg ez aztán különösen erősen előjön sokszor, amikor már mindenki a másikra van utalva, meg olyan nem várt történésekre van utalva, akár egy gazdasági világválság, vagy bármi, amit aztán abszolút úgy élünk meg, hogy nem a mi hatalmunkban áll. Kicsit nekem ezt is kifejezi ez a mondat.
Most gyorsan nem lövöm le azért, hogy mit írt a Richardról erről, mert akkor ugye onnantól kezdve vége lenne, és miről beszélgetnénk, de...
Akkor már nincs is gondolat.
Nem lehetne, mert végül is, hát ő is csak egy leírt valamit, tehát hogy ettől még erről lehetnek eszméket cserélni, tehát ez még nem kizárja ezt a dolgot, főleg nem a férfi sátorba, ugye ott mindenki magát képviseli. Nekem azt tetszett a gondolatodba, Szabi, valójában majdnem átfogalmaztad ezt a történetet, ami itt van, hogy ugye azt mondtad egy helyen, hogy az a jó vezető, aki lehet vezetni.
Igen.
És amikor ezt mondtad, akkor nekem az jutott az eszembe, az a bibliai rész, ami persze most ezzel nincs szoros összefüggésbe, csak ez ugrott be, mert ez egy nagyon hasonló szituáció, amikor a római százados ugye odaáll Jézushoz, és azt mondja, hogy hát otthon betegen fekszik a szolgám, és hát hogy jó lenne, hogyha. És akkor mondja neki, hogy hát akkor, de nem kell, hogy egyre csak mondd, mert hát én is ugye hatalommal lévő, hogy olyan ember, tehát tudom, hogy hogy működik, hogy vannak dolgok, és elég, ennyi. Ha azt mondom, hogy menj oda, oda megy. Ha azt mondom, hogy gyere ide, akkor ide jön. Tehát, hogy elég. Tehát, hogy ő tudja, hogy vannak rendszerek, amik működnek, és ez jutott eszembe, ez a kép ugrott be, amikor ezt mondtad, hogy ő rá is vonal, hogy igen, a törvény alatt van. Tehát, hogy az az ember, az tud jó vezető lenni, akire a törvény ugyanúgy vonatkozik, mint akit vezet. Tehát, hogy a törvény alól nem kerül ki. Talán sok helyzetet tudnánk fölhozni, amikor azt érzed, hogy az, aki vezető pozícióban van, vagy akár családon belül, ugye, mert hallunk ilyenekről, hogy mint hogyha ő már kicsit magasabbról, mint hogyha az ő rá azok a saját maga által kreált törvények nem vonatkoznának, hanem csak igen, azokra, aki alatta van. És hogy ez is egy rész, tehát hogy egyfelől ez is egy nagyon fontos dolog, másfelől meg még talán ennek a nem te irányítasznak ezt című mondatnak lehet, hogy van egy, hogy mondjam, egy olyan, szerették volna ezt egy viszonylag rövid és jól értelmezhető mondatba összefoglalni, és ez jött ki ebből. De valószínűleg ennek sokkal több rétege van, hogyha ezt úgy szétszednénk.
Hát meg az alapján, amit mondasz, Vili, ez is eszembe jutott, hogy sokszor az is olyan relatív, hogy ki a vezető. Hogyha elmész mondjuk egy nepál-tibeti hegymászásra, ott a serpa lesz a vezető. Mert persze, ő neki van ott szakértelme. Ő az, aki jó vezető, nem is a vezető lenne. Ez is helyzettől függ.
Bocsánat, de én nem is a vezető miatt mondtam, hanem a törvény miatt, hogy van, ő tudja, hogy van olyan, tehát egyfelől rá is vonatkozik törvény. A törvény. Igen, tehát, hogy
értem.
Nem csak azok a törvények vannak, amiket ő gyártott, hanem, hogy ennél magasabb szintű törvények is vannak. És az mindenkire vonatkozik. Azok tudnak jól. És értem. Vannak olyan törvények, amiket hát nem tudjuk igazán. Az elfogadás kérdése. Tehát, hogy most mikor, és ki, és miért, és hogy, lehetne erről sokat ugye beszélgetni, hogy de hát azt miért úgy csinálták, és miért így történt, és miért nem amúgy történt, és miért így kell ezt csinálni. Miért nem csináljuk másképp, ugye? De nem kell, mert azt mondják, hogy de nem kell, mert hát ezt kitalálták, és kész, ez így van, így működik, és ez így tökéletes. És ez az, amikor azt mondom, hogy a törvény alatt van. Nem kell megváltoztatni nagyon sok dolgot, bár meg lehetne. De csak azért nem kell megváltoztatni valamit, mert meg lehet. Tehát valamit akkor kell általában módosítani, hogyha nem működik jól. Nekünk van egy olyan törvénykezésünk, azt mondom így, ilyen idézőjelesen, ami évezredek óta jól működik. Tehát nincs rajta nagyon mit változtatni. És én ezt érzem ebbe a nem te irányítasz című történetbe elsősorban, hogy vannak dolgok, ami fölötted áll. Amivel neked nem kell küzdened. Persze sokan küzdenek vele, meg sokan harcolunk, meg akarjuk ezt változtatni adott esetben, de a beavatott férfi adott esetben ezt elfogadja, nem hogy adott esetben, ezt elfogadja. Azt mondja, hogy oké. Tehát visszaemlékszem, amikor itt volt Várfalmi Marianna, ugye, és bele csináltátok a riportot, és volt ez a születés pillanata, meg a nem tudom én mi, és elhangzott, hogy tehát azért a tudomásul kell venni, hogy abba a pillanatban, abba a helyszituációban ott a férfi nem a főszereplő. Ugye? És hogy ez mennyire plasztikus, hogy nem tudsz változtatni ezen.
Történik, igen.
Ott nem te irányítasz, érted? Ott hiába vagy ott lehetsz, tehát ma bemehetsz a szülőszobára, masszírozhatod a hátát, meg pillangó légzés, meg nem tudom én mi, tehát hogy segítheted. Igen, tehát hogy ott lehetsz, támogathatod a párodat, de nem te irányítod. Tehát ott abszolút lesz, ha nem tudod elfogadni, ugye, akkor mi történik? Tehát, hogy akkor elkezdődik egy őrület adott esetben. Miért nem így, miért nem úgy? Az egy tipikus szituáció, hogy Igen, és akkor sértődöttként éled meg, vagy rosszul éled meg, holott közben el kell fogadnod, hogy tényleg most ott az a pillanat, az nem rólad szól, és nem te vagy a főszereplő, nem te irányítod a dolgokat. Az, aki be van avatva az ilyen helyzetekben, azt mondják, hogy vannak olyan törvények, amik magasabbak nálad, és nem te irányítasz, azt ezt könnyebben el tudja fogadni talán. Azt mondja, hogy jó, hát ez az. Na hát ez pont egy olyan hely. De jó, hát akkor ennyi.
Hát igen.
Hát hogy biztos van még ilyen szituáció az életünkben.
Meg az, nekem nagyon tetszett, Gábor, még a zárójában, amit egyik adásban meséltél, már nem tudom, hogy talán amerikai futballosokat, vagy nem tudom, kérdezték a mérkőzés után, hogy és hogyan sikerült, és akkor ő csak annyit mondta, hogy én csak tettem a dolgomat. Egy kicsit nekem ez is úgy rárímel, hogy amikor nem kell, hogy ő legyen valami kiemelt pozícióban, vagy ő kell, hogy legyen vezető, vagy főnök, hanem egyszerűen csak tette a dolgát, amit a szerep megkívánt. Ez jutott még erről eszembe.
Meg hát rengeteg olyan dolog van, ami... Tehát igen, én a magam életébe gondolkodtam ezen, hogy mikor éreztem azt, hogy nem én irányítok. Tényleg volt ez is különben, hogy a kislányom születésénél, de hát már előtte ugye az, hogy például mi sokat vártunk rá, tehát éveket vártunk erre a kislányra, míg végre megszületett egy csodaként, és erősen, tehát nem mi akartuk így, nem mi terveztük így, ezt a helyzetet kellett elfogadni. Vagy amikor a feleségemnek a nagymamája beteg lett. Egyikünk sem, csak amikor odaértünk, amikor választani kellett, akkor ez a bizonyos törvény, az a szeretett törvénye talán, hogy mind a ketten egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy hát akkor a nagymamát mi fogjuk ápolni ezentúl. Mert ez van, most ez jön.
És az érzés, az megvan nektek, vagy történet van ilyen, mert nekem számtalan lenne, hogy valamit eltervezel, vagy közösen elterveztek, mondjuk megéltem a feleségemmel így, például lakást kerestünk, vagy valami, és nem, tehát próbálkoztunk, nem sikerült. Sose nem jött össze. Tehát, hogy minden volt, csak az nem, amit mi elterveztünk, amit mi akartunk, és ez nagyon sokszor előfordult az életemben, hogy ezek az eltervezett, tehát és akkor eljutsz egy pontig, tudod, egyszer-egyszer eljutsz odáig, amikor azt mondod, hogy na jó, hát most már akkor innentől nem is érdekel ez a dolog, ezt most hagyjuk. Akkor köszönöm szépen, és akkor egyszer csak puff, ott van a történet. Már holnap bejön az ajtón a valaki, akit addig nem tudtál fölkutatni, jön a lakás valaki hozzá, hogy nem érdekel, ha tudom, hogy keresel lakást, itt a szomszéd árulja. Tehát, hogy érted, hogy egyszer csak olyan addig meg, és pedig mindent bedobsz, tehát igazán az összes olyan adottságodat latba veted, hogy keresd kapcsolatokat, érted, és nem sikerül. Bármilyen energiát, bármilyen képességedet, és mégse sikerül. Aztán egyszer csak megoldódik. Ez nálam ugyanezt jelenti, hogy nem, vannak dolgok, amiket nem tudsz a saját erődből adott esetben megoldani. Nem azért, mert szerencsétlen vagy béna vagy, hanem egyszerűen van olyan dolog, amit egyedül nem lehet megoldani, vagy...
Hát sőt, talán lehet, hogy a Jóisten még jobbat is tartogat.
Hát az a
tehát,
más...
Hogy, ezt... Mert hogy nem te irány, na de lehet, hogy jobbat.
Ezt is azért,
tehát, hogy ebben a példa, vagy nekem is van ilyen példám, ahol még jobb sült ki a végén. És akkor azt mondom, hogy ja, hogy ezért. Ja, hogy ezért nem sikerült nekem megoldani, mert a megoldás valójában sokkal jobb lett így. És akkor az ember találkozik ilyennel is, olyannal is, és akkor megtanulja azt, hogy hát csak fogadjam el. Én azt gondolom, hogy azt a helyzetet kell belakni jól, ami van. Nyilván küzdeni kell, meg tervezni, meg tenni érte, de amikor odaérünk, hogy ilyen választóvonal, hol lakjunk? Hát én képzeletben 20 helyen laktam körülbelül az országon belül, meg vagy 3 helyen országon kívül. De hát mégiscsak egy helyen lakom. És akkor nekem az a feladatom, hogy azt az én családommal jól belakjam. Tehát, és én azon dolgozom, nekem most már azon jár az agyam, nem azon, hogy hát az a 20 egy néhány hely közül melyik lett volna ennél jobb vagy rosszabb. Tehát azt kell belakni, ami van. Minden helyzetben, a nagyi gondozástól kezdve a bármely helyzet elfogadásán át.
Sőt, még a legalapvetőbb területen is nekem a párkeresés volt ilyen, amire nagyon hosszú ideig és sokáig rágörcsöltem, és és már így utólag látva nagyon jó, hogy azok nem jöttek össze, vagy abból nem lett úgy semmi, de nekem ott is ez volt a tapasztalatom, hogy minél jobban görcsöltem rá, és minél jobban szerettem volna, na annál kevésbé történt bármi is, és hogy én ebbe is amúgy így tényleg azt tudom mondani, hogy abszolút Istennek a vezetését láttam, hogy így, tehát, hogy most, akivel vagyok párom, nála érzem azt, hogy tehát, hogy vele el tudom képzelni azt, hogy egy életen át együtt legyek. Míg a többieknél, pláne most utólag ránézve, ezt egyáltalán nem tudtam volna elképzelni egyiknél se.
És nekem ez is ilyen volt. És azt el tudod képzelni, hogy egyfelől úgy vagyunk szocializálva, mint ahogy az elején bevezettem, hogy mintha ezt erre készítenénk föl magunkat, meg a gyerekeinket is. Tehát, hogy úgy, olyan szociális környezetben növünk fel, úgy vagyunk szocializálva, hogy hát végül is ott teljesítményeket kell felmutatni, mert ezt mondják, hogy ha férfi vagy, legyél ilyen olyan amolyan. Másfelől pedig egy kapcsolaton belül pont az ellenkezőjét is meg kell élned, és ez nem kizárja, tehát nem megszünteti az előzőt, hanem hogy párhuzam, mintha párhuzamosan létezne, és nekünk valahol, én ezt érzem, ezt el tud képzelni, hogy ez a két dolog párhuzamosan is működjön, hogy egyfelől úgy legyél vezető egy kapcsolaton belül, vagy akár egy munka, hogy mindeközben a hatalomtól bizonyos értelemben meg vagy fosztva. Hiszen nem vagy a főnöke a társadnak, hanem a társa vagy a társadnak, tehát egyenrangú felek vagytok, ugyanakkor mégis te úgy legyél vezető, érted?
Családfő.
Igen. Mondjuk tehát, hogy ezt a párhuzamos univerzumot, ezt a két párhuzamos univerzumot, hogy ezt nekünk valahol ezt a nagyon nehéz képletet meg kell tudni oldani. Hát. Nem?
Jó nehéz terület.
Talán hát van ebben, tehát a férfinő valószínű, itt is kiegészítjük egymást. Az egyiknek a feladata megmondani, hogy körülbelül merre menjünk, a másik, most ezt nem akarom én így, de én ezt így érzem, hogy a nő pedig, hát talán a bibliai idevágó részlet is valahogy így szól, hogy az egyik szereti a másikat, a másik meg vezeti egy kicsit. És nyilván mind a kettő ad mind a kettőnek ebből, mert valamiben a feleségem dönt, és kész, és én azt mondom. De azt mondom, hogy talán a pecsétet azt én rakom rá. Hát akkor igen, akkor legyen úgy. De neki is fontos az, hogy én azt mondjam, hogy igen, legyen így. Mint ahogy nekem is fontos szeretetből, meg, de valamerre mindenképpen menni kell. Tehát együtt irányítjuk ezt a hajót, de én azt mondom, hogy azért vannak olyan döntések, ami fontos, hogy én hozzak meg, és neki is fontos, hogy én hozzam meg.
Nekem erről két dolog jut eszembe. Az egyik, biztos sokan ismerik, nagyon érdekes ilyen páros gyakorlat, akár ilyen tréningeken, de akár még párok, házastársak között is, az együtt rajzolás. Tehát, hogy mind a ketten fogják ugyanazt a ceruzát a két kezükkel, és hogy tudnak-e együtt rajzolni, úgyhogy nem mondják el a másiknak, hogy mit is szeretnének, mi lesz belőle. Nagyon-nagyon sok minden érdekesen kiderül arról, hogy működik egy kapcsolat. Másrészt meg ami eszembe jutott, nem tudom, hogy hány hallgató vagy ti közületek is, ugye ti lovagoltatok, azt tudom, ha más nem, ugye a férfi sátor keretei között, ha keveset is, de van élményetekről. Nekem a lovaglás volt ilyen sokáig, hogy ugye első érzetre, vagy ez a nagyon nagy szigorral erővel próbáltam, hogy most akkor is megállsz, meg most akkor most nem legelsz, fölhúzom, vagy pedig akkor teljesen engedjük el a gyeplőt, és akkor menjen a ló, ledobni úgyse fog, és nekem sokáig ez a két véglet volt, és igazából szerintem ott kezdődik a bölcsvezetés, amikor megtalálom a kettő közti harmóniát, meg középutat. Például a párom, ő nagyon ennek a modern, ilyen, nem is tudom, western stílusnak nevezik azt a fajta lovaglást, ami már nem olyan, mint a klasszikus európai vagy angol stílusnak nevezik, ami ez a nagyon fegyelmezett, hanem olyan, ahol akkor tudsz előre haladni, ilyen könyvek is jelentek meg lovakkal, suttogó, meg én nem tudom, ami erről szól, hogy úgy vezetni, hogy nem erőszakkal, és nem szigorral, és nem fegyelemmel, hanem ahogy te is ezt mondtad, Gábor, hogy úgy együtt, szimbiózisban, meg összhangban lenni. És ez szerintem szintén nem egy olyan dolog, amit akaratból lehetne csinálni. Tehát ez megint nem ez, hogy te irányítasz, ami a most az adás címe.
Hát én a lovakhoz annyira nem értek, ezt meg kell, hogy mondjam, mert bár ültem lovon, de körülbelül ennyi volt a barátkozás szintig jutottunk. Csak azért, hogy el tudjam mondani, hogy ültem már lovon, de...
De egy szlalompályát tudsz teljesíteni, ha olyan a ló, nem?
Hát ha ő is úgy akarja, de valószínű, hogy ott tényleg nem én irányítok, tehát ez nagyon ilyen értelemben vág ebbe a műsorba, de a lovakkal én ezt nem tudom most valahogy összekapcsolni. Rengeteg mindent lehetne még erre fölfűzni, én úgy érzem. Erre a témára, de nem az a célunk, hogy itt mindent eláruljunk a titkokról, hanem hogy csak ugyan gondolatokat kezdjünk ébreszteni. De nekem az, mondom, fontossá vált ebbe a beszélgetésbe, hogy én ezt nekem ez jött most a legjobban így, amit már az előbb is megosztottam, és újra szeretném ezt mondani, hogy hát, ha mások is, akkor ezen egy kicsit el tudnak töprengeni, hogy nem mond ez a két dolog teljesen egymásnak ellen. Tehát nem vagy-vagy, hogy vagy irányítok, vagy nem irányítok, hanem hogy ez a két helyzet, ez valahogy egyszerre működik. És ez a fajta irányítás nélküliség az, ami. Tehát ahol egyfelől irányítasz, és másfelől nem az a fontos igazán, hogy te irányítasz. Mert az ego, amiről te, Szabi, beszélt, azt igen, hiszem, hogy igen, hát én vagyok a valaki, és akkor főcímkézzük magunkat, hogy én vagyok az apa, én vagyok a családfő, én vagyok a nem tudom én kicsoda.
Csak azért is megcsinálom.
Igen, és akkor én vagyok az irányító, a vezető, holott ennek valójában nem sok értelme van az én olvasatomban. És amúgy is egy idő után aztán van olyan szituáció, aki családba él, az nagyon is tudja, hogy hát aztán, ha kicsúszik a kezedből az irányítás, és akkor viszont nagyon nehéz pálya. Tehát most éppen aktuális, azt hiszem, hogy akkor síkos terepre lehet tévedni, tehát nagyon vékony jégre. Úgyhogy,
a fék is kevésbé
igen, fog. Igen, úgyhogy attól mindenkit óvjon az Isten, hogy ilyen helyzetbe kerüljön. Nem jó ezzel szerintem hadakozni, vagy ezzel ottam párkapcsolaton belül is akár példálózni, hogy én vagyok a vezető, vagy ki a vezető, mert az egész addig működik, amíg egyszer el nem veszted ezt a gyeplőt. Márpedig ez előfordul az életben, az biztos mindenkivel előbb-utóbb, úgyhogy ezt én nem tanácsolnám, de hogy akkor itt most én be is zárjam ezt a gondolatmenetet, ahhoz egy nagyon kicsi zenét kérünk a Domonkostól, hogy adjon be, és akkor jövünk utána vissza a másik témánkkal, az adventtal. Thank you. Adjon Isten jó estét, ez még mindig a Férfi Sátor, Fekete Vilmos vagyok, itt van velem Dervalis Gábor és Szebényi Szabolcs, és akkor folytatjuk ezt a műsort. Mi már haladunk itt a zenéből is hallatszik karácsony felé, de még azért advent van, és hogy az, sőt, most kezdődött igazándiból még csak az advent, és hogy ez egy friss történet, de hogy kapcsolom én ehhez a titokhoz ezt a valamit, ezt a nem te irányítasz történethez. Hát nálam az úgy áll össze, ez a kép, most lehet, hogy ez egy picit úgy meredek lesz, hogy valójában az adventben mi mindenről lehet hallani? Tehát most indult, ugye? Most milyen hogyha hírekről vagy olvasol, akkor mik jönnek? Tehát elsősorban mik jönnek? Mit tudná gyorsan felsorolni? Advent. Fényvillamos.
Karácsonyi zenék a plázákban.
Igen, tehát hogy mi jön az adventtel kapcsolatosan? Mind a világosság, meg a, ugye, hogy ezek jönnek, hogy gyertya, meg majd megszületik a fényességes, világosságos valamik. Tehát, hogy jön ez a dolog. És ezen elgondolkoztam, mert engem nagyon izgat mindig az, amikor beszélnek valamiről, hogy mi az, amiről nem beszélnek. És ahogy ugye itt a hatalomfosztottság, meg az egyéb kapcsán, ugye mondja, valójában két dolog van, amit olyan, mintha egymással nem összeegyeztethető lenne. Így az én fejemben ugye az jött be, hogy hát igen, a fény, meg a világ, meg a gyertya, meg tényleg fényvillamos, de valójában ez a sötétség. Hát hiszen megyünk be a... Ugye ez most az az időszak, amikor valójában, ha nem lenne ilyen nagy civilizált világunk, akkor most egyre sötétebb lenne. Megyünk be a sötétségbe. Növekszik a sötétség. És nekünk van egy hihetetlen nagy dolog az életünkben, van egy reményünk, van egy hitünk, hogy ennek majd egyszer vége lesz, és ott egyszer csak fölgyullad egy gyertya, egy világosság, valami, megszületik a világosság, ugye? És de azért mégiscsak a sötéttel való viszony az, ami érdekes az én számomra. Mert ezt már úgy nagyjából elég jól lezongoráztuk advent kapcsán az ahhoz kapcsolódó ünnepi beszélgetős dolgokat. De hogy milyen... Tudod, az jutott, nem is tudom, melyik mondta, Szent Ferencnél mondta, hogy a halál az ilyen jó kis testvérem, tehát hogy ilyen ünnepelve fogadom, tehát hogy nem félek annyira, tehát hogy az egy olyan ismeretlen. Hogy a sötétség az valójában, hát azért mi az világosság gyermekei vagyunk, tehát nappali, hogy úgy mondjam, életmódot folytatunk. Nekünk a sötétség az mindig valami veszély, valami gonosz, ugye? Hogy az fűződik hozzá, a sötétség az valami rossz. Valami gonosz.
Az a bizonytalanság.
Igen, és hogy az ahhoz való viszonyom, hogy az megszabja ezt a fényhez való viszonyomat is. És hogy nekem az advent erről is szól, hogy képes vagyok-e megbékélni ezzel a sötétséggel, ami... Mert ha nem tudok ezzel a sötétséggel úgymond egyensúlyba kerülni, hogy a világomnak része úgy, ahogy a hatalom és a nem hatalom, hogy ugyanígy a része a sötétség és a világosság is. Meg kell tudjak békélni, az én fejemben most ez motoszkál, a sötétséggel, azzal, hogy most igen, most ilyen rész, bármennyire is ki van világítva körülöttem a világ, azért ez most a sötétség felé halad, ez a történet. Aztán a végén egyszer csak valami csoda jön. Megszületik egy gyermek, lehet sokféleképpen ezt aztán előadni. Na neked? Még van 5 percünk, itt kiírták, de lehet, hogy már csak 2. Leginkább csak 2. Akkor egy ilyen záró mondatot.
Nekem most ez jutott eszembe erről, hogy keressük talán azokat a pillanatokat, amikor kicsit vissza tudunk vonulni ebből a nagy fényáradatból, mert valóban az fog jönni, tehát hogy örülhet a szívünk, mert a remény meg a szeretet izzóit látjuk magunk előtt, de ez az advent talán arra alkalom, hogy kicsit mégis magunkba mélyedjünk, magunkban is zárjuk az évet, meg nyissuk az évet, ugye, mert most van a keresztény új évnek a kezdete is, tehát ez is egy érdekes szimbolika, úgyhogy én csöndes, magányos léteket kívánunk magunknak, meg amikor viszont ünnepelni való van és gyertyát gyújtunk, akkor akár a családdal egy jó éneklés, mint tegnap. És a kislányom a harmadik verszaknál már a dallamot már kezdi érezni, hogy neki is itt be kell szállni.
Szabi?
Hát nem tudom, én ezen gondolkoztam, hogy ha ismerjük a sötétséget, akkor ismerjük meg, vagy akkor tudjuk értékelni a világosságot is. Szóval nem tudom, most teljesen plasztikusan nekem ez olyan, hogy mire jön az ősz, elfelejtem, milyen fázni. És megyünk bele az őszbe, meg a télbe.
Újra kell.
És először megcsípi a kezemet a hideg, meg érzem, hogy tehát, hogy olyan idegen, és mire már megyünk ki a télből, addigra már hozzászokom, és akkor viszont meg már mennyire értékelem azt, hogy tavasszal már így március idusa felé már jönnek be az első meleg fuvallatok, szellők. Szóval valahol nekem ez, hogy megismerni a sötétséget, és annak a tudatában értékelni, és vágyni a világosságra.
Akkor ez legyen most a zárószó. 2 hét múlva a férfi sátor újra jön, és az 5. titokkal, illetve az évzáró, évkezdő programajánlóval fogunk érkezni. Én nagy szeretettel búcsúzom a kedves Mária Rádió hallgatóktól, Fekete Vilmos vagyok, és itt volt velem a stúdióba, illetve itt van még, de most már ők is búcsúznak, Dervalics Gábor.
Áldott szép adventi időszakot mindenkinek.
És Szebényi Szabolcs.
És szép jó estét, és találkozunk 2 hét múlva.
Technikai segítséget Koncsik Domokosnak nagyon szépen köszönjük. Agyonisten jó estét mindannyiuknak, viszont hallásra.